Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja, a két műsorvezető Farkasvölgyi Gábor és Rév Dániel. Három téma lesz a mai műsorban, ezek közül kettő téli sport, először is a hétvégén lezajlott gyorskorcsolyázó, rövidpályás gyorskorcsolyázó Európa-bajnokságot értékeljük, majd Darázs Istvánnal, az MOKS gyorsasági ágazati igazgatójával. Aztán Miklós Editről fogunk beszélgetni, aki a hétvégén súlyos térsérülést szenvedett Ausztriában. Vendégünk lesz Stark Márton, az Alpesi Sízők szövetségi kapitánya. Végül pedig NBA és Tőrős Balázzsal, a Sport TV NBA szakértőjével beszélgetünk az alapszakasz felénél. Itt van már a vonalban velünk Darázs István, az MOKS gyorsasági ágazati igazgatója. Jó estét, szia!
Jó estét kívánok, szervusztok!
Először is azzal kezdeném, hogy végleges most már, hogy 5 vagy 6 ezüst az egy arany mellett a magyar csapat mérlege?
Tulajdonképpen az érem számítás nem egy egyszerű érdekes sportágunk, de hál' Istennek távonkénti számok után úgynevezett kísérletednek, ugye, ebből sikerült nekünk 5-öt összeszerezni, és az összetett eredmények után számolják a nagy érmeket. És tulajdonképpen ugye, hát ebben a fiúknál sikerült egy ezüstérmet szereznünk, és a távonkéntibe sikerült. Egy kivétel van, a 3000 méter, ugye, mert a 3000 méter az a szuperfinál, és ott már nem minden versenyző indulhat el, tulajdonképpen ez a magyarázat arra is, hogy ott nem kapunk érmet, tehát ott a Sanyinek a második helye az érem nélküli, illetve hát ott az esetben kapta meg igazából akkor a nagy érmét. Tehát egy arany, és ott ez is érmény.
Plusz a második hely ebben a 3000 méteres számban.
Igen.
Alapvetően azért ezzel a mérleggel elégedettek lehetünk, nem? Egy olyan sportágban, ahol mondjuk hát 10 évvel ezelőtt még ilyen eredmények messze nem voltak.
Igen, hát azt mondanám, hogy 10 évvel ezelőtt kezdődtek az eredmények gyűlni, ugye, mert pont éppen Torinóban 2006-ban sikerült a 26 év után olimpiai pontot szereznünk, előtteiből már az Európa-bajnokságon tudtunk ott jól szerepelni, de onnan indultunk, tehát tulajdonképpen az elmúlt 10 évben sikerült. Egy alkalommal 2009-ben ezen is túltettünk, mert 9 évet hoztunk akkor haza, szintén Torinóból. De azt mondanám, hogy ez az eredmény, ez egy nagyszerű felmérő volt a világbajnokság, és majd az őszi kvalifikáció, és majd az olimpia előtt. Én úgy gondolom, hogy szigorúnak kell lenni az értékelésnél, hogy szabad nyilván mindenkit megdicsérni, akik jól szerepeltek, és tulajdonképpen az egész csapat jól szerepelt, de azért vannak olyan tanulságok, amiket le kell vennünk ahhoz, hogy ott tudjunk maradni a toppon, illetve még javítani tudjunk az eredményeken, és akkor ha ez a 6 érem marad, mondjuk a következő Európa-bajnokságra, csak azért, hogy egy kicsit kerüljem el a világbajnokságra való jósolgatást, de mondjuk már 2 vagy 3 arany lesz, akkor azt mondhatjuk, hogy már tanultunk a mostani Európa-bajnokságból.
Mik ezek a tanulságok?
Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ha távonként összeszedjük, mert az első az az, amiért tulajdonképpen ezt majd az edzőknek jobban ki kell elemezni, hogy ugye az első 6-ban a fiúknál összetettet nézzük, az első 6-ban 3 magyar van. De a páros helyeket választottuk, és jobb lett volna a páratlanokat, ugye, mert akkor az első és harmadik hely, és akkor már minden, de hát mondjuk ebben egy kicsit ilyen számmisztika van, de valóságosan azt mondanám, hogy az most már látszik, hogy a Sanyi előttem topján van, az öccse nagyon közelít hozzá, és hát a Viktor mindig is ott csipkedte magát, tehát mindig sikerült azért elég sok érmet összegyűjtött már rábén egyéni eredmények alapján. Ott kellene egy kicsit stabilabbá válnunk, hogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy az 1005-ös, Sanyinak ott azért volt egy 1005-ös gyengébb szereplése, ahol nem sikerült érmet szerezni, volt egy 500-as bukása, és ez a kettőt már nem bírta az eredmény, hogy ne legyen az arany. Itt majd meg kell nyilván vizsgálni ennek azokat a kicsúszásnak, vagy éppen ezt, hogy az 1500-en, hogy nem sikerült neki még egy kicsivel előrébb furakodnia, mert 1000 métert viszont remekül megosztották, vagy megoldották az öccsével, és ugye semmi időzőjelben nem maradt más dolga, mint elől borzasztóan erősen és jól korcsolyázni. Ő igazából nem tudta, hogy a hátam mögött mi zajlik, mert ugye tulajdonképpen mi zajlik a futamba, ugye, és ez a szerencsés mindig, hogyha valaki nem tudja, mi zajlik mögöttem, akkor az azt jelenti, hogy ő van az élen. És az öccse meg nagyszerűen levezényelte azt, hogy ne tudják a többiek eredményesen megtámadni. Nagyon jó volt, hogy a Szinki és az Ann volt még Ádó mögött, mert ők még egy külön csatát visztak, hogy melyik tudjon indítani támadást a két magyar ellen. Tehát már ott egy szűrés volt, és aztán az Ádó nagyszerűen megoldotta, és nem engedte őket előre. Példaértékű volt a 3000 méterre, hogy Viktor azt megoldotta, hogy a két ötpontos becsöngetéses kört azt elvitte, hogy ne tudjanak a többiek úgymond egy pontokkal esetleg előrébb kerülni, viszont hát a váltóval sajnos elcsúsztunk. Azt is meg kell nézni, hogy picit a higgadtabbak lettünk volna szerintem, mert a 35. körre kerültünk a negyedik helyre, ami ugyan nem túl szerencsés, ugye előtte két figyelmetlen kocsolyázásból először a harmadik helyre estünk vissza, és aztán pedig a negyedikre, és hát szegény Gulyán Csabi ezt rögtön akarta oldani, és hát egy picit a koncentráltságba hiba csúszott, és hát sajnos én meg elcsúszott. De ennek ellenére azt mondom, hogy ezeket mind én gondolom az edzőim egyszerűen ki fogják szűrni. A lányoknál ott azt mondanám, hogy mindenféleképpen majd segít még a csapaton, hogyha helyünk benni is visszaáll, és akkor tényleg egy nagyon erős váltónk lesz még a mostaninál is. Azért az ott nagyszerűen látszott például, hogy 1000 méteren kettő nagyon keszel van, de nagyon szépen jött föl, és most azt, hogy elvestek el ütet, nyilván ez ebben a sportákban benne van. Hát azt mondtam, hogy a fociba is van öngól, volt az öngóla, mert már foci meccset, hát még meg így sikerült egy ezüstérmet, ott nagyon kicsi hiányzott, hogy utolére még a előtte hajló versenyzőt, vagy a váltóba Jászapáti Petra utolsó két köre, az szenzációs volt. Hát azért a világ egyik legjobb versenyzője a Fontana, és azt kívülről valaki megtámadja az utolsó körben, és kívülről ér oda mellé, hogy az nem semmi. Aki egy picit tudja, ismeri a sportot, hát meg egyébként is hát egy nagyon egyszerű számítás, hogy aki a külső éven megy, annak többet kell korcsolyázni, és ebből adóan nyilván még ennek ellenére is itt nagyon-nagyon számít, hát hiszen ezzel másodpercek centimétereken múlott a győzelmet, ezt egyszerűen lehetett látni a célfotónak a képein. Tehát én azt mondom, hogy ezeket hát nem mondom, nem is, hát hiba, de nincs más szó, pedig elég sok szó, sok esetben nagyon jó a magyar nyelv, de ez nem annyira bántó akar lenni, hanem inkább egy ilyen előremutató összegyűjtés azoknak, amiket esetleg lehet majd másképp megoldani. És akkor én úgy gondolom, hogy az aranyérmek száma majd azért több lesz.
Igen, és ha már itt előremutatásról beszélsz, az mindenképpen előremutató, hogy itt a magyar csapatban több olyan versenyző is volt, aki még bőven juniorkorú, és olvastam az MTI-nek adott nyilatkozatotban, hogy ugye Shao Wang például megy a junior világbajnokságra is, és gondolom, hogy Jászapáti és Bácskai is ott lesz a junior VB-n. Ott is hasonló sikerekre lehet számítani ezzel a mostani már felnőtt szinten bizonyító maggal?
Én most azt mondanám, hogy nem lennék sportvezető, akkor egyszerű matematikával végig kell nézni. Hát ugye a világkupák eredménye alapján most ugye távonként van az összetett eredménynek, tehát az 1000 méter eddigi futásai alapján az 1000 métert a felnőtt világkupa ranglista vezetővel az Ádó. Tehát ő megy a junior VB-re. Tavaly világcsúcsot futott, ő tartja 500-an a világcsúcsot. Annak ellenére, hogy világcsúcsot futott, de döntőbe egy szerencsétlen helyzetből adóra, aztán végül mégsem ő nyerte meg az 500 métert, de ő az 500-as világcsúcstartó. Tehát három távol már 250, 1500-on most itt a felnőtt elvén ez is tényleg szerzett. Tehát ha ezeket én összeraknám, de hát ugye, ha ilyen egyszerű volna, akkor ezt lehet egy levelezéses módszerrel, mert ez egy ilyen verseny, de elküldöm a legberendményeimet, ezt nem kell utazni, és akkor azt mondják, na jó, te vagy a világbajnok. De ez mind arra mutat, hogy Ádónak nagyon kőkemény munkával, de esélye van ott a dobogóra kerülni mindenféleképpen. A lányoknál, ugye beszéltünk az előbb a Petráról, ugye, és hát a Petra nagyszerűen szerepelt az EB-n. Én azt mondom, hogy a Sacinak is vannak olyan tulajdonságai, ami alapján ő is meglepetésre képes. bízunk benne, hogy ők is. Hát azért csak még annyit egy picit visszamutatva az EB-re, hogy hosszú idők után sikerült újra kiharcolni Tesla Andrea által, hogy jövőre már a lányok is hárman indulhatnak, mert ugye most ketten indultak, mert tavaly nem voltunk a 8 között a lányoknál, a fiúknál ott voltunk, tehát ott 3 fiú indult, így most a Saci a váltóba tudott csak elindulni. Hát a junior VB-n mind a 3-an el tudnak indulni. Már úgy, hogy a 3. majd, az még majd a csapatvezetés döntése lesz, hogy igazából a Petra és a Saci mellett ki lesz a 3., a fiúknál pedig hát nyilván erről az biztos induló. És hát az ő utána következők, azok nem tagjai ennek a világkupákra utazó csapatnak, ugyan együtt edzenek, de ők még nem annyira nagy eredményekkel rendelkező versenyek, de hát jövő gyermekei, és hát azt nyilván az junior világbajnokság, tehát ők még majd mostól kezdve majd reméljük, hogy produkálnak nagy eredményeket.
Hogy néz ki egyébként az utánpótlás, mert azt látjuk, hogy a felnőtt világversenyen, amiről azért a sajtó bővebben beszámol, nagyjából ugyanazok a nevek alkotják most már 1-2 éve a magyar válogatottat. Főleg itt ugye mióta Ádó Liu Shaoang, ugye Ádó a beceneve, és Jászapátiek is bekerültek a felnőtt keretbe a lányoknál. Mögöttük azok, akik esetleg majd Knoch Viktor, vagy Kessler, vagy Heidum utódai lesznek, már ott kopogtatnak a felnőtt keret szélén?
Igen, vannak ilyen versenyzőink, hát most én azt mondanám, hogy nem ragaszkodnék a név szerinti említéshez, mert azért vannak itt egy páran 18-an edzünk ebbe a keretbe. Ugye hát a világbajnoksága jelenleg, ugye, amit ha pedig beszámolom, is 11-en, 12-en utaznak. Na most azt mondanám, hogy a szövetség azzal, hogy most 2013 óta kiemelt támogatást kap, nagyon nagy hangsúlyt fordít az utánpótlásra. Átszervezzük a szakmai alapjainkat, tehát itt, ha szabad, akkor egy pár szót erről beszélni. Hát a mai modernabb edzésengeti alapokra helyezik az edzőképzést, ezen keresztül a szakmai munkánkat, és szeretnénk azt, amit ugye az elmúlt 10-valahány évben megtanultunk egy kanadai szakembertől, Yves Nadeau-tól. Most azt szeretnénk kiegészíteni azokkal az ismeretanyagokkal, amiket a gyakorlati részen a technikai oldalról, ugye Zhang Ying-től, tehát a népszerű nevén Linától tanulunk. És hát van egy Kanadában élő professzor, dr. Bai István, aki pedig hát az edzési elméleti alapokat egy kicsit megreformálta, és nagyon sok országban ezek alapján átépítették az edzői és a sportszakmai munkákat. A mi sportágunkban is, a Kanadában, ott, ahol ő él, de akár az angoloknál, akár a hollandoknál, csak azokat, akik ugye a legismertebbek a sportágunkban, ezeken az alapokon folyik most már az utánpótlás nevelés, és hát úgy, hogy az utánpótlás nevel fel, ugye, hát nyilván meg ez fog a felnőtt képzésbe is beérni, illetve nyilván ehhez kapcsolódóan szükséges azért, hogy ezen az úton tudjuk maradni az edzés, az edzőképzéseket is erre a formára átalakítani. Mindenféleképpen terve szerepel a Puskás stadion területén majd egy újabb végpálya megépítése, ez decemberben jelent meg a...
Igen, ez a kis stadion helyén lesz, ugye, jól tudom.
Igen, hát úgy azon a mi elképzelésünkben, amit majd nyilván most kerül majd azért még konkrétabban egyeztetésre a felelős vezetőkkel, hogy két pályát szeretnénk építeni, az egyik az lenne egy 5000 fő befogadó jégcsarnok, amiben a hokival, amit különösen használnánk a hokival és rendezvények, tehát hoki meccsek, vagy éppen mi versenyeink, világkupák, vagy a műkocsolyának a Grand Prix sorozatai, vagy netán bajnokságok tudnánk megrendezni, tehát európai és világbajnokságokat. És plusz egy pályát szeretnénk még, mert ugye most abból adódó is van, hogy a gyorskocsolya ilyen magas szinten van, itt ez a úgynevezett movable, tehát mozgatható, elmozduló szivacsrendszert telepítettünk be, így egy picit a mi műkocsájásainkat egy picit háttérbe szorítottuk, illetve hát nekünk a jég minőség az rendkívül fontos, ugye, és hát a műkoriban az ugrálásokból adódóan, a leszúrásokból adódóan keletkező lyukak begyógyítása és a jégfelújítása elég komoly időt vesz igénybe. Így, hogy össze tudjuk szedni újra a MOX-os utánpótlást, egy másik pályát is építenénk, ahol így akkor megosztva tudnánk ott dolgozni. És hát ami majd, amikor ez a két pálya elkészül, egy akadémiai rendszert szeretnénk felépíteni mi is, ahol már majd az a új edzésemleti alapokon nyugodtan meghatározott korú versenyzőket szeretnénk beszállásolni ide ebbe az akadémia rendszerbe, és ott szeretnénk őket képezni. Mert tulajdonképpen a mostani él versenyzőinknek a bölcsője is hasonló rendszerben, de még akkor nyilván nem akadémiának neveztük, és az nagyon jól bejött, bevált, ez az együtt való edzés, a tehetséges versenyzőknek a együtt edzetése, ez a mi sportágon van nagyon-nagyon jól bejött. Nyilván más ez, mint amik ott azok az egyéni sportágok, ahol megméretetés ideje alatt a versenyző egyedül van a pályán, nyilván ott nem annyira szükséges a felkészülés során a több versenyző jelenléte nálunk, mert hát kifejezetten jó, mert ugye 5-6-8 fős csoportokkal tudjuk a feladatokat csinálni.
Nyilván ez jót tesz a fejlődésnek.
Igen, húz az egyik a másikát, és hát ez emiatt nekünk ez a rendszer nagyon fontos is. Hát én úgy gondolom, hogy 2000-ben, amikor elkezdtük a kollégáinkkal, ugye Belegdi Attilával, Belegdi Józseffel, Bánhidi Ákos egy-két évvel később csatlakozott hozzánk, nagyszerűen bejött ennek a munkának az eredménye, és aztán nyilván volt régi kocsolyások, Szabó Krisztián, Lakatos Tamás pedig utánpótlás területén végez ki magasló munkákat, és hát onnan aztán most kerülnek a versenyzők följebb, de még mindig érzünk egyfajta úgymond nagyobb lépcsőt az utánpótlás és a felnőtt korosztály között, de igyekszünk, hogy a lépcső minél jobban járható legyen, kezelhető legyen, és ugyanolyan magassággal emelkedjen, mint egyébként mint a bármely másik, tehát a FE és a D korosztály közötti lépcsőket szeretnénk tovább, tehát illetve jobban mondva a föntről induló lépcsőt, hogy csökkenne minél jobban az a távolság, ami most jelenleg érzékelhető. Kemény munkával természetesen ez legyőzhető, csak szeretnénk úgy felépíteni az utánpótlás nevelésünket, hogy ezek a lépcsők megszűnjenek. Tehát ez a jelentősebben eltérő lépcső.
Hát sok sikert kívánunk ehhez a munkához. Legközelebb majd a felnőtt válogatott, ugye jól tudom, a Drezdai világkupán fog szerepelni, illetve aztán március közepén lesz Rotterdamban a világbajnokság. Remélhetőleg fogunk majd azután is beszélgetni. Köszönjük szépen Darázs Istvánnak.
Még egy mondatot, hadd engedj meg, légy szíves.
Parancsolj.
Hadd ragadja meg az alkalmat, és híreljem, hogy egy nagyszerű sportpolitikai diplomáciai sikerült elérnünk. Nyilván ez hosszú ideje már húzódott, de most itt az elmúlt héten az Európai Bajnokság előkészítése a lebonyolítása ideje alatt sikerült elérnünk, hogy a 2017-18-as szezonban ugye 4 világkupa kerül megrendezésre, 4 kvalifikációs verseny, 2 Európában, 2 Ázsiában, és ebből a 4-ből a 3 legjobb eredmény fog majd számítani. És a legelső, ami Európába kerül megrendezésre, az Budapesten fogjuk megrendezni. Úgyhogy végre, akik eddig szurkoltak és megkedvelték sportágokat, most élővel láthatják a világ legjobbjait. Úgyhogy hajrá, és hát várom mindenkit majd a rendezvényen, igyekszünk minél hamarabb hírt adni róla.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, mert ez tényleg egy érdekes információ. Darázs Istvánnal, az MOKS gyorsasági ágazati igazgatójával beszéltünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Elég kellemetlen apropóból beszélgetünk Stark Mártonnal, az Alpesi Sízők Szövetségi kapitányával. Szia, Marci!
Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok!
Ugye a hír az, hogy Miklós Edit a vasárnapi Altenmarkt-Zaukenzéi lesikló edzésen bukott, és tércalakszakadást szenvedett. El tudod mondani, hogy pontosan milyen sérülései vannak Editnek?
Hát a jelenlegi, ugye most már megműtötték, de a jobb térdében volt talapszakadása, illetve a porc is sérült, ami viszont pozitív hír, hogy a patellánál nem történtek nagyobb sérülések, tehát hogyha ott is sérülés lett volna, úgy mint ugye most már Anna White, de Anna Fenninger néven ismert is, hogy neki ugyani hasonló sérülése volt, hogyha az is sérült volna, akkor az nagyobb probléma lett volna, de megműtötték, minden rendben van vele, jól ment a műtét is, úgyhogy bizakodhat a jó felépülésbe.
Lehetett olvasni ma az MTÜ-n Editnek a nyilatkozatát, hogy itt a bukáson kívül egy, nem akarom megmenteni, mint egy ilyen pánikfélelem is úrá lett rajta, és az is elég komolyan befolyásolta igazából leginkább a lelki részét ennek az egésznek. Erről tudsz valamit mondani, hogy mi is történt valójában?
Hát valójában ott a helyszínen, én nem voltam ott, tehát én is csak a Stefánnal beszéltem meg, akik ott voltak, és ők mondták el, hogy mi volt. Hát, hogy valóban az esés során azért elég egy sokkos állapotba került, mert azért a fejére is ráesett, tüdejét is nagyon megütötte, tehát a levegőt nagyon nehezen kapott, úgyhogy mindenképpen egy nagyon nagy esésről van szó. Ami meg valójában történt, meg a videón is látszódik, hogy a külső lécceje sajnos egy picit elment, tehát lecsúszott oldalra, és elkapta a léc, és ez egy ilyen, úgymond bár a két léc, amikor szétterpesztett, utána újra éle az megfogta a havat, és ezáltal esett el oldalra, és igazából a legnagyobb probléma talán az volt, hogy a kinti részen, tehát a pályán, tehát a nyomvonalon kívüli részen nagyon nem kotorták le annyira az új havat, ugye, ami a napokban esett, és ott ugye leakadt az egyik lépcsőbe a túrt hóba, és az okozta szerintem a legnagyobb problémát, hogy ott, ahogy leakadt, és azt fordította ki, és dobott egy ekkora szaltót hátrafele.
Milyen befolyással volt szerinted erre a lesiklóedzésre az, hogy egész héten ugye variáltak a programmal? Már, ha jól emlékszem, akkor szerdán, de lehet, hogy kedden is kellett volna edzést tartani, és ezeket nem nagyon tudták megrendezni, mert folyamatosan esett a hó Ausztriában, és aztán végül is ugye ahhoz, hogy versenyt tudjanak rendezni vasárnap délután, ahhoz délelőtt rendezték meg ezt az edzést, mert ugye a lesiklásban ez a szabály, hogy kell legalább egy edzést rendezni ahhoz, hogy versenyt rendezzenek. Ez benne lehetett a bukásban, hogy esetleg nagyobb kockázatot vállalt az Edit, próbálta kicsit nagyobb tempóval megsielni a pályát, mint egy standard edzésen sielte volna?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az biztos, hogy olyan szempontból befolyásolta mindes, nem csak Editet, minden versenyzőt. Ez olyan, mint amikor valaki start-stopot kap fönt a rajtba, és nem engedik, és vár, folyamatosan vár. Tehát ez mindenképpen befolyásol minden versenyzőt, amikor minden reggel úgy kell fönt, na, ma verseny van, és utána felspanolja magát, rákoncentrál, és utána azt mondják, hogy nem. Tehát ez mindenképpen befolyásol minden verseny. Nagyon nehéz mindig újra, minden egyes nap belekerülni újra abba a felspanolt helyzetbe. Az, hogy túlvállalta magát, én nem gondolom, hogy túlvállalta volna magát. Pontosan ugyanúgy ment neki a pályának, mint ahogy szokott, talán még agresszívebben, de pont ez a cél, hogy nála a tréningeken is minél jobban hozza azt a formát, amit majd a versenyen is kell, hiszen lassú tempónál nagyon sok ugrató nem adja ki azt a távolságot, tehát nem mutatja meg, hogy milyen messzire tud elrepülni, hogyha nem megy rá az ember olyan nagy tempóval, illetve az ívek is máshogy vannak, hogyha mondjuk az ember egy 80-as tempóval megy rá, vagy mondjuk egy 120-assal. Tehát én nem hiszem, hogy ez volt a probléma, ez sajnos egy pech. Tehát ez benne, ezt mondják, hogy ez van benne a sísportban, hogy egyszer csak ott valami megüti, a talaj egyenletlenség, bármi, és utána már csak az a kérdés, hogy mennyire tudja megfogni az adott versenyzőt. De tényleg ez akkora pech volt az Editnek, ez nem rajta múlott, és ez senki nem múlott igazándiban.
Igen, és az az érdekes, hogy ugye ugyanezen az edzésen esett Nadia Fanchini, jól emlékszem, hogy ő a Fanchini testvére közül Nadia Fanchini, és az is egy ugyanolyan csúnya esés volt, ő még a hálóban is végezte, és ő gyakorlatilag sérülés nélkül távozott egy ugyanilyen bukásból.
azt azért tudni kell, hogy ő is lesérült, tehát hogy én úgy tudom, hogy neki is térszalaszakadása lesz.
Első hírek arról szóltak, hogy Funkini megúszta, de akkor lehet, hogy ez egy frissebb dolog, akkor elnézést, hogy rosszul tudtam.
Nem, lehet, hogy én tájékozódtam. Én ezt tudom, ez az utolsó infom, de lehet, hogy nem a legjobb, de az biztos, hogy igen, tehát ezek is olyan dolgok, hogy szerencse, tehát ez a sporthoz, meg ahogy Edith szavaival éljek, mindig azt mondja, hogy az életed is szerencse kell, hát most nem volt sajnos. Ez tényleg benne van a pakliba, ez valamikor, ez amit Hermann Mayernek az esése is, hogy repült, nem tudom, 20-30 métert a levegőbe, és átszakított három hálót, és utána úgy állt föl, és másnap aranyat nyert. Van, akinek éppen aznak mázlia van, valakinek meg nincsen.
Miklós Edithre visszatérve, ez a sérülés, ez mennyiben befolyásolhatja a pályafutását? Nagyon komoly rehabilitációról lehet hallani, hogy nyilván arra szükség lesz. Veszélyben van a pályafutása, vagy azért ennyire nem drasztikus a dolog?
Nem, egyáltalán nincsen veszélyben a pályafutása. Az Edith már hasonló, talán ennél keményebb dolgokat is átélt, és túl tudta tenni magát, és tudott tovább küzdeni. Mindig mondja, hogy neki az olimpia aranya célja, meg aranyat akar nyerni, hát most a VB az nem jön össze, ugye ez is köztük volt, de az olimpia még ott van, úgyhogy én gondolom, hogy ott lesz az olimpián, és aranyat fog hazahozni onnél.
Ezzel a sérüléssel ugye nagyjából olyan fél évre teszik a rehabilitációs időszakot, ez azt jelenti, hogy a felkészülés a következő szezonra az nagyjából sértetlen marad, és ugyanazt el tudja végezni a nyáron?
Egy pár hónap ki fog maradni, tehát mondjuk a sérülés, vagy a sérülésbe fakadóan szerintem 1-2 hónap fog hiányozni. Tehát most ugye azt mondják az orvosok, hogy augusztus-szeptemberre már hóra állhat, tehát már kezdheti a havas edzéseket. Ha jól megy a rehabilitáció, mert pedig Edith ugye nagyon erős, nagyon jó kondiban volt, tehát, és mindent meg fog tenni annak érdekében, biztos vagyok benne, hogy gyorsan menjen a rehabilitáció. Steff is nagyon egy a tapasztalt edző, aki tudja, hogy mikor kell hóra állni, mit kell ott elvégezni. Én úgy gondolom, hogy jó kezedben van mindenféleképpen, és az augusztus-szeptember ez biztos, hogy tartható, aztán, hogy hamarabb fog-e menni, azt nem tudom, abban az aztán nem bocsájtkoznék ilyen dolgokba, de az biztos, hogy szerintem itt a mentális dolgokon nagyon sokat kell majd dolgozni, akár az, hogy az olimpián milyen pálya van, hogy megismerje valahogy az egész, mert ugye neki most ez kimarad, ugye Pyeongchangban lesz most ugye egy teszt verseny, ahol ugye indult volna, és akkor megismerhette volna az olimpia pályát, ami egy előny mindenki számára, de szerintem itt a mentális felkészülés ez nagyon nagy szerepet fog kapni Edithnek.
Nyilván egy ilyen sérülés azért az jelentősen változtat azon, hogy mondjuk milyen elvárásokkal megy egy magyar csapat a világbajnokságra. Te, mint szövetségi kapitány, gondolom átgondoltad, hogy így mire lehet számítani, mi lesz a célkitűzés, ugye egy hónap múlva már bőven zajlani fog a világbajnokság?
Hát a célkitűzés így most a fiataloknak minél nagyobb teret kell adni, meg lehetőségeket kell adni, hogy jó eredményeket érjenek el, tehát hogy megmutathassák magukat, és a cél az, hogy ugye most már ugye minden, tehát a női és a férfi technikai számoknál is kvalifikáció van, ezt a nagy nemzetek vívták ki maguknak, meg a TV, hogy ne induljon 200 versenyző, hanem csak, most mondok egy számot, hogy csak 80. Tehát előtte meg fogja előzni a kis nemzetek számai kvalifikációs vízverseny, és a cél, hogy onnét tovább jusson minél több magyar versenyző a rendes világbajnokságon, hogy ott a tévében is lássuk őket, és utána akár ott az első 30-ban is végezzenek. Illetve ugye nagy szerepet kap Sámsa Dalibor is, őtől azért szlalomba top 20-at várunk mindenféleképpen.
Hogy van az ő térde?
Az ő térde is egy kicsit fájdogál, de megnézte a senk, egyébként ugyanaz a dokia, mint az, aki Edith-et műtötte. Azt mondták, hogy alapvetően rendben van, ez a műtétből fakadóan vannak ilyen fájdalmak, a szezon végén majd kell egy ilyen kis műtétet, tehát egy ilyen tisztítást, ami volt Edithnek is egy 2 évvel ezelőtt, tehát ami után 4 napra már lábra állhat, és mehet sízni, futhat, bármit csinálhat. a szezon végén meg kell csinálni, de egyébként jól halad a felkészülése. Most egy kicsit pihenget így a térze miatt.
Hát reméljük, hogy jól sikerül neki a világbajnokság, meg az egész magyar csapatnak. Sok sikert kívánunk, aztán szerintem a VB után majd keresünk ismét. Stark Mártonnal, az Alpesi Sízők szövetségi kapitányával beszélgettünk Miklós Editről és a magyar válogatottról. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen, további szép estét. Sziasztok!
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
A folytatásban kosárlabda, mégpedig a tengeren túlról fél idejéhez érkezett többé-kevésbé az észak-amerikai kosárlabda bajnokság. Vendégünk telefonon Törös Balázs, a Sport TV NBA szakkommentátora. Szia, Baska!
Sziasztok, jó estét!
Köszönjük, hogy ismételten rendelkezésünkre állsz, vágjunk is bele. Máról holnapra víradóra, kett hajnalban rendezik a jelenlegi NBA legnagyobb rangadóját, igazából a döntő visszavágóját, a Warriors-Cavs mérkőzést, Cleveland-Golden State összecsapás, csak most Golden State lesz a pálya adó, ők jártanak otthon. Mit vársz a rangadótól?
Nehéz sorsa van annak, aki szereti az amerikai sportokat, mert a hétvégén nem volt az NFL miatt, ezt pedig nem lehet kihagyni. Még akkor sem, hogyha LeBron James azt mondta, hogy hát neki nem igazi riválisa a Golden State. Játszott két döntőt a San Antonioval, őket sem gondolta annak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy aki tudja, az keljen fel és nézze meg élőben.
Mikor
aki
lesz pontos tudja, idő szerint?
Én hajnal kettőt tudok.
Hajnal kettő.
Már nagyon félek, mert még úton vagyok hazafele, de ezt akkor is élőben kell szerintem megnézni magyar kommentárral, úgyhogy utána pedig felvételről értelemszerűen holnap. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert az a karácsonyi meccs az a maga 48 percével körülbelül 4 napnyi muníciót adott a nemzetközi és magyar rajongóknak, hogy mi történt, mennyire lehet komolyan venni, amit ott láttunk. Szóval szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy
van-e bírózás.
Volt bírózás, igen, ezt el kell engedni szerintem. Szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy mi van Steph Curryvel, hogy valóban van-e kevszátok, valóban tudja a receptet LeBron James és bandája Steph Curry ellen, mert hogy valami az utolsó 4-5 meccsen egymás ellen, amit játszottak, nem stimmelt, az tuti. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, mert Curry azért azóta egy picivel jobban játszott, volt 7 játékosa is, úgyhogy én ma este Warriors győzelmet várok, de ez általában úgy így szokott lenni. Gondolom, aki meg a Cavs kedveli, hát vannak ilyen szerencsétlen sorsuló emberek azok pedig.
Nem, véletlenül sem veszem magamra. Igazából pont nem vagyok egy, abszolút nem szoktam fogadni, de ma valamiért a kezembe került egy ilyen tippeléssel foglalkozó újság, és 3-szoros szorzóval adják a Cavs győzelmét, úgyhogy elég úgy tűnik, hogy igazából a fogadóirodák is a hazaiakat vélik esélyesebbnek. Azért a Cleveland házatáján történtek változások. Érkezett az Atlantától Kyle Korver, aki az egyik legjobb 3-pontos dobója a ligának. Mennyiben változott a Cavs játéka azáltal, hogy Korver megérkezett?
Szerintem sem ennyire. Eddig is a liga második legtöbb ráemelt kísérlete volt az övék triplából, meg a bedobott triplák számában is ők voltak a másodikok.
Akkor minek kellett, bocsánat, hogy közbevágok ilyen gyorsan, miért kellett akkor Korver? Miközben fentebb hangoztatja Irving is, illetve LeBron James is, hogy egy irányító kéne, egy point guard kéne a csapatba.
Igen, az irányítót nem adtak ilyen jó áron, mert Kyle Korvert gyakorlatilag egy zsákrumpliért adták oda, tehát Mo Williams semmit nem érő szerződésért, meg Mike Dunleavy, aki nem játszott semmit a Clevelandben a végén már. Szóval ezt meg kellett lépni, el kellett hozni. A tavalyi döntő nagyon sokáig lehetne elemezni, de most nem fogom. Viszont azt talán meséltem már ebben az adásban is, hogy én a végén már azért burkoltam, hogy ne essen be már 2 tripla a Golden State Warriorsnak, és ne legyenek már ezzel a teljesítménnyel bajnokok, amit az utolsó 3 meccsen mutattak, és igazából ezen is múlt. És én azt érzem, hogy amíg a Cleveland Cavaliersnek minden kosárért meg kell küzdenie, Tristan Thompsonnak rengeteg kalóriát kell égetni, hogy pattanót szerezzen, LeBron Jamesnek hősnek kell lennie, Kyrie Irvingnek a legnagyobb dobásokat kell elvállalnia, addig 5 jó beleállásra volt attól a Golden State minden meccsen, hogy nyerjen 12-vel, és aki is nézi a játékot, ez tudja, hogy benne van. És a Warriors, szerintem, vagy az a Cleveland ezt látta, és ezért tolta el nagyon a játékát a tripla irányba, hogy fel tudják venni ezekkel a futásokkal a versenyt, hogy ne lehessen az, hogy a Cleveland, bocsánat, a Golden State-nek, hogyha kijön a lépés, akkor 20 pontos hátrányból nézzenek vissza röhögve a Clevelandre, és ebben a, még egy nagyon fontos fegyvert egyébként neki Kyle Korver, akinek talán az összes tripla dobója közül a Cleveland Cavaliersnek, ahol azért Fry is, Love is egy picivel lomháv dobó, ő ez a játékos, aki a fizimiskáját meghazudtól, vagy ilyen nagyon jól fésült fehér gyerek, combközépig húzott zoknival, de nulla beleállás nélkül mindent be tud dobni. Úgyhogy ezért kellett, hogy ezt a triplát tényleg fullba tudják nyomni, hogy nehogy meglepje őket úgy a Warriors, hogy oda megérkezett egy Kevin Durant, aki azért ugyancsak barátságban van a triplával.
Miért lett mostanában ennyire hangsúlyos a tripla? Azért a... nyilván minden bajnok csapatban voltak olyan játékosok, akik ezeket bedobálták, de ahogy mondod, a Golden State-nek is egy meghatározó pontja ez a játékának, és most már a Cleveland is e felé nyitott így a megnyert döntő után ráadásul.
Hát ennek sok összetevője van, a legegyszerűbb az a matek.
Három pont több, mint kettő?
A három pont több, mint kettő, ez az egyik, de hogyha egy picivel másképp nézzük, hogyha azt mondom, hogy mikortól számít valaki jó tripladobónak, mondjuk 45%-nál, az jónak számít már, nem?
Hát ez eléggé.
Hogyha 100 triplát ráemel 45%-kal, akkor abból hány pontot dob? 135-öt, jól gondolom?
Uh-huh.
Hogyha a gyűrű környékén dob 60%-kal, akkor 100 kísérletből dob 120 pontot, és mennyivel a 60%-kal dobni onnan egy kis embernek, azért macerás. Tehát az nem csak a 2-3 miatt, hanem a hatékonyság miatt is sokkal érdekesebb. 33%-kal dobni triplából, az ugyanolyan, mintha 50%-kal dobnál mezőnyből. Úgyhogy a matek is emellett szól, sokkal jobban szét lehet húzni a mezőnyt, meg lehet hagyni a gyűrű alatt a szabad területet, ahova egyébként be lehet törni, és ha behúzódnak rá, akkor megint ki lehet lőni triplába. Nem szép dolog ez, tehát én azt gondolom, hogy a Houston idei szezonja már azért mutatja, hogy kezd átmenni egy ilyen All-Star gálába az egész. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni 2-3-4-5 év múlva az NBA, mert most az látszik, hogy bizonyos csapatok tényleg felteszik az összeset a feketére, vagy éppen a pirosra, és beleállnak ebbe a tripla vonalba.
Na, adjuk most akkor egy picit a bajnokot, illetve a kihívóját. Az idén, emlékszem, amikor beharangoztuk a szezont, akkor beszéltünk a Bullsról, és beszéltünk a New York Knicksről is, leginkább az igazolások miatt, és még nem, el sem kezdődött a szezon, de olyan rettentő sokat nem vártunk egyiktől sem. Bullsnál azt mondtad, hogy oké, de ki fogja dobni a triplákat, a Knicks meg kvázi egy ilyen nyugdíjas alakulat állt össze igazából New Yorkban. Aztán amikor elkezdődött a szezon, mindkét csapat meglepően jól teljesített, aztán megint jött egy hullámvölgy, mind a Bullsnál, mind a Knicksnél. A Bulls az kilábalni látszik ebből, köszönhetően leginkább Jimmy Butlernek. A Knicksnél viszont elég komoly gondok vannak. Először beszélünk gyorsan a Bullsról, hogy ott is van gond, Rajon Rondo a neve ennek a gondnak. Vele mi lesz?
Hát most megint elkezdték játszatni, ugye ő kezdő irányító volt, aztán egyszer csak a kispadon találta magát, mert egy rettentően intelligens, de egyébként meg egy borzalmasan fafejű játékosról van szó. Nem hiszem, hogy Rajon Rondo a fő gond. Amikor mondjuk pályán volt, akkor hasmenésszerűen vesztette a pontokat a Bulls. Tehát feljött a pályára, játszott 20 percet, mínusz 20 perc alatt mínusz 14-eket tudott összehozni Rondóval. Ott a tripla az továbbá is probléma. Az, hogy például a múltkori meccsen Dougie McDermott tudott dobni talán 31 pont környéki karriercsúcsot, azért az nem néz ki rosszul. Az a baj Hoiberg vezetőedzővel, hogy ezeket a kiegészítő embereket sem nem képes megfelelően fejleszteni, hogy Miroticsból kijöjjön a stabilitás, hogy McDermottból kijöjjön a stabilitás. Ők mind a ketten jó tripladobónak számítnak. Jimmy Butler ember felett itt játszik, és ő tudja helyettesíteni Rondót valaki az irányító poszton, de ez a fejlődés az, ami a Bullsban szerintem kevésé van meg Hoiberggel.
Akkor jöjjön a Knicks, ott azért nagyobbak a gondok, ott már igazából a vezetőségben is úgy tűnik, hogy van a problémák. Itt most Phil Jacksonra gondolok, akivel nem feltétlenül jönnek ki a játékosok, illetve valahogy a filozófia az most nem igazán áll össze úgy, mint Chicagóban annak idején, vagy Los Angelesben, illetve Carmelo Anthony szintén, akiről most a legutóbbi napokban már arról szóltak a hírek, hogy lehet, hogy elcserélik, ő kijelentette, hogy nem megy sehová, de ha mennie kell, akkor viszont csak két csapat csapatban, az egyik a Cavs, a másik pedig a, melyik is Clippers. Mi van New Yorkban?
Hát az van New Yorkban, hogy sok, volt nekik egy general managerük, Donnie Walsh, aki próbált jó dolgokat csinálni, rendbe tenni ezt a gárdát, miután Isaiah Thomas gyakorlatilag a föld beállította ezt a csapatot. Abszolút álmokfutás volt, és az ő munkáját teszik tönkre azzal, hogy most itt van Jackson, akinek egyébként néha csak azt róják, hogy Noah-nak az igazolása nem volt az igazi. Amióta itt van, kétszer kicserélődött gyakorlatilag a teljes keret. Egy ember változatlan, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony-t nem lehet elcserélni, mert ilyen a szerződése, mindenre nemet mondhat. És Carmelo Anthony-nak borzalmas most már a sajtója, és Phil Jackson mindent megtesz azért, hogy ellehetetlenítse. Phil Jackson ahhoz képest, hogy az NBA legsikeresebb edzője bajnoki címek számát tekintve, arról megosztanak a vélemények, hogy mennyire volt jó edző, és mennyire volt jó pedagógus, tehát mennyire volt jó a mágnes táblánál, meg a manipulálásánál a fejeknek. Azért azt láttuk, hogy Jordant meg tudta győzni arra, hogy lépjen egyet vissza, hogy Pippent meg tudta nyugtatni, hogy a világ 120. legjobban fizetett kosárlabdázójaként is nyugodtan játszon, úgy, mint amilyen ő igazából a top 10-es. Kobe Bryantet és Shaquille O'Neal nyugodtan hagyta, hogy szívják egymás vérét, mert a csapatnak a hasznára volt a hatalmas manipulátor az öreg, és ugyanezt csinálja most Carmelo Anthony-val, akit szépen lassan ellehetetlenít ebben a csapatban. Ennek a csapatnak a jövője Kristaps Porzingis kéne, hogy legyen, neki viszont nagyon kell aggódni szerintem az egészségéért, mert akár sok meccset hagy ki. Úgy tűnik, hogy ő sérülékeny. Kiadják magukat ezek a dolgok, én azt látom. Tehát az elején aggódtunk a New York miatt, aggódtunk a Chicago miatt, felhúztuk a szemünket, de aztán szépen lassan visszarendeződnek a dolgok, és akkor még nem beszéltünk a Detroitról, aki szerintem borzalmasan nagy csalódás, én sokkal többet vártam tőlük. Indiana kicsit feljött, ennek azért örülök, de én mondjuk, hogyha valakit szívesen nézek keletről, az akkor most mindenképpen a Milwaukee. Tehát ők azok, akik viszont idén úgy tűnik, hogy úgy odaérkeztek, hogy hiányzik az egyik kezdőjátékosuk Milwaukee személyében, de hát amit Antetokounmpo csinál, az gyakorlatilag példa nélküli az NBA történetében.
De valami egészen döbbenet. Ő honnan jött ez a srác? Igazából lehetett róla olvasni, ez egy álszent kérdés, mert akit érdekel az NBA, az olvasott erről, hogy kvázi illegális bevándorlóból lett a liga egyik szupersztárja. Mi lehet ebből a csapatból?
Szerintem bármi is, hogyha lehet még ennyit reklámozni, ritkán olvasni jó magyar tartalmat nagy online portálon. Az Indexen volt Antetokounmpóról egy kiváló portré a múlt héten. Erre igen, ajánlom a kedves hallgatókat, hogy keressenek rá, mert mindent meg lehet tudni gyakorlatilag róla. Igen, bevándorló család volt, akik próbáltak asszimilálódni, azért minden Antetokounmpónak görög neve van egyébként, Tanisis, meg Jannis, meg ilyesmi. Az, hogy ebből a csapatból mi jön ki, az szerintem még azért egy-két puzzle darabkától függ, de ez a Parker-Antetokounmpo kettős, ha kiegészül majd Middletonnal, aki egy egészen kiváló külső dobó, szerintem abszolút le tudja cserélni mondjuk a Toronto Raptors, a Cleveland fő kihívója szerepkörében a következő évben vagy években. Hogy arra képes lesz-e, hogy LeBron James még ereje teljében megverje, abban nem vagyok biztos, de hogyha lesz trónfosztás, amikor már James mondjuk nem bírja a tempót, az most azt mondanám, hogy a legjobb eséllyel ennek a keretnek van meg. Jason Kidd végre nem balhézik, hanem úgy tűnik, hogy ezt a csapatot megpróbálja ténylegesen jól összerakni. Én nagyon bízom ebben a Milwaukee Bucks-ban. Léptek egy-két gyengébbet, kell most oda egy jó general manageri teljesítmény is, hogy amiük van, azt ne kócsevetjék el, sőt, tudjanak mellé építkezni. Tenniük kell mindezt úgy, hogy Milwaukee azért nem a legvonzóbb célpontok egyike az NBA játékosok számára.
Úgy érzed, hogy ez a mínusz 30, az nem olyan szimpatikus?
Hát a mínusz 30 sem egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy nem tudom, mondjuk Cegléden kicsivel több szórakozási lehetőség van, mint Milwaukee van, és bocsánat a ceglédiektől. Harmadrészt kiderült, hogy egy felmérés alapján, hogy hát ilyen, hogy mondják ezt mondani, nem fai alapokon a legszegregáltabb városok között van egész Amerikában, tök meglepő módon, keleten, nem délen, hanem keleten és északon fönt. Úgyhogy vannak gondok, az aréna az eléggé le van pukkadva, ott dolgozik Dávid Kornél, szóval vannak bajaik.
De... de ez nagyon kedves, a legjobb az de... összes közül.
Kornél ott lesz a hajnali meccsen, úgyhogy biztos, hogy alszik most, és nem hallgatja az adást. Kornélnál mindig abban kell reménykedni, hogy nem alszik el a hajnali meccsek előtt, mert már volt erre precedens, hogy a második negyedben kaptunk SMS-t, hogy, hogy ő most már lehet, hogy akkor nem jön be.
A Kornél rostját félbeszakítva. Beszéljünk már kicsit két egyéniségről, akik nemrég még csapattársak voltak. Ugye James Harden, akinek ilyen egész horrorisztikus számai vannak, meg emlékszem még, ugye egy hónap után beszéltünk az alapszakasz elején, és akkor Westbrook, mint MVP jelölt volt, hát nagyon ő se állt le azért az elmúlt hetekben sem.
Nem, és hát egészen csodálatos az, amit ez a két fickó csinál. Nem a leghatékonyabb kosárlabda az, amit játszanak. Hogyha az ember megnézi a dobó százalékaikat, megnézi az eladott labdáik számát, azért hát látott már ennél gondosabb irányító játékot az NBA történelmében. De az, hogy valaki, hát most nem tudom, 7., 8., 9. éve lehet ez Hardennek, pozíciót váltson, és hátvédből irányítóval avanzsáljon. És egy olyan csapatban, ahol mondjuk Eric Gordon és Ryan Anderson a csapattársa, akik a New Orleans Pelicansnál azon küzdöttek, hogy pályára léphessenek, itt meg Gordon komolyan szóba kerül, mint All-Star csere, mert hát nem olyan régen még ő vezette az NBA-ben a bedobott triplák listáját, és még lehet, hogy ez most is így van, nem néztem egészen friss listát, és Clint Capela a centere Svájcból, és ennek ellenére a harmadik legjobb nyugati mérleget ostromolja a Houston, úgyhogy Harden csak néhány lepattanóval van lemaradva a tripla-dupláról, az elképesztő. De hogyha valaki nekem azt mondja, hogy 2017-ben lesz valaki, itt tripla-duplát átlagol az NBA-ben, na akkor az biztos, hogy nem hiszem el, feltéve, ha nem LeBron Jamesnek hívják. És erre Russell Westbrook az, aki összehozza, nem sokkal rosszabb dobó százalékkal, mint James Harden. Hasonlóan kevés, vagy hasonlóan felelőtlen labdakezeléssel időnként, de talán még a Houstonnál is gyengébb kerettel, stabilan rájátszáson tartva egyébként az Oklahoma City-t, úgyhogy az ő versenyük az lenyűgöző. Sokat beszélgettünk erről a múltkori podcastünkben Szaniszló Csabival, de megpróbáltuk elképzelni, hogy mi történt volna, hogyha szeptemberben valaki azt mondja nekünk, hogy te figyelj, Harden irányító lesz, átlagol egy 30 pont 12 gólpasszos szezont, és harmadik a Houston versus Russell Westbrook tripla-duplát átlagol. És a másodiknál mondtuk volna azt, hogy na figyelj, ez ilyen nincs. Úgyhogy emiatt nálunk még hajszállal mind a kettőnknél Russell Westbrook az MVP.
Hát igazából, hogyha megnézzük a nyugatot, akkor ki kell emelni még, vagy legalábbis én kiemelném a Spurs-t, San Antoniót, és hát, ha már Csabiról van szó, akkor nem bár a kedvenc csapatát a drága kollégádnak. Azért egész szépen átvészelték Duncan visszavonulását, illetve amely csapat számomra nagyon kellemes meglepetés, az a Memphis. És nem azért, mert kétszer elkapták a Golden State-et, hanem mert nekem speciál tetszik a játékuk, egy-kettő meg meglepő, hogy ilyen jól szerepelnek. Téged meglepett, hogy ilyen jól mennek?
Engem évek óta meglep a Memphis, és az a furcsa, hogy ezt a grit and grind felfogást, amit ők elsejtettek, ez a foggal körömmel kaparós stílust, ezt most már a harmadik edzővel csinálják, és ez most már, mintha a folyóból jönne, a vízből, ilyen vizet isznak, mert volt nekik egy Lionel Hollinsuk, akit ilyen elég fura körülmények között kilaktak, jött egy David Jörger, aki elment ugye a Sacramento-ba edzőn, és most van egy David Fizzél, és vele is ezt a valószínűtlenül hatékony kosárlabdát tudják játszani, Conley-val, Margazollal, Chandler Parsonszal, az öregecske Vince Carterrel. Én imádom a Memphis. Tehát, hogy ez semmire nem jó az a kosárlabda, amit ők csinálnak. Elsőkörös meglepetés csapat tudnak ők lenni. A második körből nem látom, hogy ez a vékony kereszt ki tovább tud jönni, de jó az, hogy van egy vezetés, aki azt mondja, hogy mi sohasem toljuk le a gatyánkat bokáig. Tehát soha nem kezdünk el tankolni, hanem fenciren tartjuk magunkat, és bejutunk az 5.-6. helyen, és ott szépen állva meghalunk. Úgyhogy őket én nagyon bírom. A Spurs meg kis túlzással azt az atomvédekezést nem tudja még hozni, amit tavaly, de mind támadásban, mind védekezésben megint top 5-ben vannak, és olyan új karakterek lépnek be, még akkor is, hogyha Matt Bonner visszavonult, mint például Tedmon, mint például Jonathan Simmons, mint például az egyre még megbízható Patty Mills, akik szépen lassan felnőnek a nagyok mellé, és megint egy nagyon mély kerete van Greg Popovichnak. Nem tudom, hogy egy Gasol Aldridge ilyen nem túlságosan fiatal, viszont annál lassabb kettőssel mihez lehet, mit lehet kezdeni mondjuk egy Golden State ellen, de furi, tehát a Greg Popovich olyan, mintha kicsit már szándékosan menne szembe a trendekkel. És ő elmondta azért, hogy neki nem az a legfontosabb, hogy bajnok legyen, hanem az, hogy jó embereket neveljen, és azok utána hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. De ez, hogy most ezt a projektet látjuk, de alapszakasz csapatnak piszkosul jó ez a Spurs.
Másfél percünk van még, egy gyors kérdés. Csere várható valamilyen nagy profilú játékosnak a mozgása, így olyan csapatban, amely bajnoki címre tör?
Hát, hogy hova fog menni, azt nem tudom, de nagyon azt rebesgetik, hogy Paul Millsap az Atlantából márciusban már másik csapatban fog játszani. Ugye neki lejár a szerződése, és nem akar úgy lejárni az Atlanta, mint idén nyáron, ahol el kellett engednie Al Horfordot, és senkit nem kaptak érte. Carmelo Anthonyt nem látom mozogni. A Denver gyakorlatilag mindenkit árusít, nagyon sok fiatal tehetséges játékosuk van, talán csak Nikola Jokic feje fölött van egy lakat, hogy őt nem lehet mozdítani. Szerintem lesz játékos mozgás, főleg azért, mert ugye az tavaly nyáron tapasztalt brutális játékos keringő, az idén nyáron már csak sokkal korlátozottabb körülmények között tud majd megvalósulni, mert kisebb lesz már a növekedés a fizetési plafonban, és arról ne beszéljünk, mert arról egy külön adást lehetne beszélni. Ugye változik a kollektív pénzügyi szerződés, egyre inkább fontos lesz az, hogyha valaki valahova bekerül újontként, akkor sokkal nehezebb lesz elvinni. Ezért a játékos cserével, amikor az ember magával viszi az újraigazolhatósági jogait, az ember nagyon nagy értéket tud megszerezni, úgyhogy emiatt nagyon érdekes lesz az idei február, simán elképzelhető, hogy eseménytelen lesz, de az is, hogy belecsúszunk 2-3 brutális trédbe.
Baska, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Törös Balázzsal, a Sport TV NBA szakkommentátorával beszélgettünk, és ezzel lezárjuk mai műsorunkat. A témákról bővebben a hosszabbítás.hu-n olvashatnak. Köszönjük szépen a figyelmet, Farkas Völgyi Gábort és Rév Dánielt hallották. A viszonthallásra.
Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.